Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked házad szentségét, és most is azt kérjük, hogy ajándékozz meg bennünket, és tölts meg minket házad javaival. És azt, amit énekeltünk, hogy tölts meg kegyelmeddel, árazd ránk azt, hogy Jézusra nézzünk, és vele győzzünk. Kérünk téged, Istenünk, hogy ezt a mozdulatot, hogy Jézusra nézzünk, tedd sokkal inkább reflexzerűvé az életünkben, mint ahogyan az általában van. Bocsáss meg, édesatyánk, a mi gyakorlati ateizmusunkat, azt, hogy elfelejtünk ránézni, hogy az is kimegy a fejünkből, hogy kérhetnénk tőle segítséget, hogy annyira kilugozza az életünket ez a világ, annyira fölnövekszik bennünk a világnak, az életnek a gondja, hogy a maga, amit szórsz a mi szívünkbe, az ige magba tövisek közé hull. Megráz bennünket, Urunk, azt, hogy mennyire erodálja a hitünket, a benned való bizalmunkat, egyáltalán a tudatot, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ez a világ. Szeretnénk most, Úr Jézus, olyan muníciót kérni tőled, Szent Lelkednek olyan jelenlétét, olyan erősségét, hogy az minket teljesen betölthessen, és erősebben hasonl ránk, mint az a világ, ami minket körülvesz. Köszönjük neked, édesatyánk, a mai napot is. Köszönjük, hogyha a vasárnapi ebédet volt kivel elfogyasztani. Köszönjük a szeretteinket, köszönjük a fedelet a fejünk fölött. Köszönjük neked, édesatyánk, azt is, ha télen esik a hó, hogyha a dolgok természetes medrükben zajlanak, hogyha a te rended, amit ebbe a világba ültettél, még működik. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha volt ma időnk pihenni, ha egy kicsit csöndesebbek lehettünk, ha több étkéznáp gondolat eszünkbe juthatott. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogyha a te igéd látást adott nekünk többet, mint ami általában van. Kérünk szépen, hogy légy most is köztünk, és ajándékozz meg bennünket, Urunk, a legtöbbel, hogy te is itt vagy. Amen. Testvérek, Isten igéjét a Habakuk könyvéből szeretném olvasni, és nem sorolom el, hogy melyik verseket, válogatott verseket a három fejezetből. Nagyon rövid prófétai könyv ez, kis prófétáknak is hívják ezeket az iratokat, 12 darabban belőlük. Nem azért kis proféták ők, mint hogyha a súlyuk kevesebb lenne, vagy kevésbé kellene őket komolyan venni, hanem azért, mert nagyon rövid iratokat hagytak ránk. Ez a könyv is mindössze 3 fejezet. Avagy te vagy, Uram, öröktől fogva az én Istenem és Szentem, nem veszünk el. Ítéletre rendelted őt, ó Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, amelyeknek nincsen vezérök. Mindnyáját kivonsz a horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket, ezért örül és vigad. Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele. Vajon nem azért ürítheti így gyalmát, és szüntelen ölheti a nemzeteket kímélet nélkül? Én őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szándóföldek sem teremnek eleséget, kivész a jó az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlóká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimben járat engem. Amen. Néhány gondolatot mondanék csupán Habakuk próféta koráról, először talán, hogy jobban értsük. Olyan időszakban prófétál Istennek ez a szolgája, ami nagy politikai változásoknak az ideje. Izrael abban az időben Asszíria vazalusa, neki szolgál, neki fizet adót, de Asszíria vazalusai közül és leigázott népei közül Babilon már mozgolódik. Babilon a kis oroszlán, amelyik erősödik, és aztán fel is növekszik annyira, hogy nem hagyja magán Asszíria jármát, és igáját le fogja lökni magáról. De addig is, amíg ez megtörténik, és amíg ez a két egymással birkozó hatalom egymásra koncentrál, addig Izrael életében van egy kicsi szünet, van egy kicsi mozgástér, van egy kis fellélegzés, amikor picit szabadabbak és kicsit jobban alakulhat az életük. És ebben az időben van az, hogy Júdában Jósiás király uralkodik. Az ő életét most nem mondom el, ő az, aki nagyon-nagyon hűséges volt Istenhez. Ilyeneket ír róla a Szentírás, hogy senki azelőtt és azután sem tért meg ennyire egész szívvel az Úrhoz, mint Jósiás király. Ő gyermek szívvel lett uralkodó, vagy gyermek fejjel pontosabban, de nagyon nyitott volt Isten dolgaira. Az ő nagypapájától meg apjától semmi jót nem tanult, de volt egy hívő édesanyja, akinek Isten nagy tetteiről beszélt, imádkozni tanította. És ez a kisfiú, amikor fölcseperedett, akkor nagyon komoly és hívő szívű uralkodója lett az ő népének. Az ő idejéhez kötődik egy komoly gazdasági reform is, és komoly vallási reform is, tehát egy picit prosperált Júda népe abban az időben. De amikor az ő uralkodásának vége lett, és az ő fia Jojákim kezdett uralkodni, és elkezdett még Egyiptommal is paktumokat kötni, akkor újra valami iszonyatos mélységbe sodródott az ország, és a korrupció olyan méreteket öltött, ami igazából az egeket ostromolt, ami kritikán aluli volt. És erre az időre tehető Habakuk működése és az ő proféciája is. Habakuk könyvét, hogyha végigolvassuk, én most nem tettem ezt, akkor látjuk azt, hogy mit ér ez a hívő ember, amikor szétnéz maga körül a világban, és összesen két kérdése maradt fájdalmában, az egyik az, hogy miért, és a másik az, hogy meddig még. Miért és meddig még. Testvérek, jó lenne, hogy egy picit megállnánk itt, mert mi hívő emberek is gyakran vagyunk itt, ezen a ponton, amikor azt mondjuk Istennek, hogy miért és meddig még, és nem értjük az egészet, és nem értjük, hogyha Isten Isten, akkor hogy nem csap már oda, hogy nem csinál rendet, meddig tűri még. Két dolgot szeretnék mondani, ami bennünket meg szokott téveszteni, vagy pedig nem vesszük komolyan. Azért panaszkodunk sokat, vagy azért nem értjük, hogy miért ilyen a világ. Testvérek, az egyik az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy ez a világ úgy működik, mint a világ. Erről a világról soha nem ígérte nekünk Isten, hogy ez folytatása lesz az Édennek. Az Édent magunk mögött hagytuk, onnan ki kellett jönni. Ott lett egy nagy törés, egy nagy szakadás, és onnantól kezdve Éden már csak emlék. És ami csak a bűn következménye lehet, az mind itt van ebben a világban. Ehhez a világhoz nem kötötte Isten az ő nagy ígéreteit, nem azt mondta, hogy ez majd egy csoda, szép dolog lesz. Tudomásul kell vennünk, hogy ehhez a világhoz hozzákötetett a nyomorúság, a sok-sok baj, a halál, a betegség, és minden, ami ezzel együtt jár, minden, ami a bűnnek a következménye. Bennünk meg valahogy él még ez a vágy, ez a régi illúzió. Nem úgy van, hogy szeretnénk valahogy egy igazságos világot. Gyerekkorunkban ebben nőttünk föl ilyen meséken, ahol a gonosz megkapta a büntetését, és a jó megkapta a jutalmát. És ez a vágyakozás benne van csirájában minden emberben, minden gyerekben. És hogy szeretnénk ezt felnőttként is helyre billenteni. Szeretnénk kiegyensúlyozottabbá tenni a dolgokat magunk körül, és nagyon szenvedünk néha attól, hogy milyenek. És hogy nem tudunk változtatni. Sok emberrel beszélgetve azt látom, és magamon is tapasztalom, hogy a tehetetlenség sokszor az, ami teljesen elfáraszt, és elkeserít. És nagyon kell vigyázni az embernek, hogy a keserűség gyökere fel ne nőjön annyira a szívében, hogy elszakítsa az Istentől. Hogy Istennel szembe forduljunk azért, hogy miért ilyen ez az élet, és hogy nem tesz ő semmit. Mi hívő emberek is elfelejtjük azt, testvérek, hogy ez a világ csak egy rövid átmeneti időszak. Hogy itt átutazóban vagyunk. Pál apostol olyan drága, amikor ezeket a kifejezéseket használja, azt mondja, hogy ha a mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van az Istennél, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben. Egy sátorhoz hasonlítja ezt az életet. Ő maga sátorponyva készítő volt, úgyhogy nagyon értett ehhez, és tudta, hát mi is tudjuk, hogy ha voltunk már kempingezni, akkor tudjuk, hogy ez egy ideiglenes szállás. Amikor már nagyon csíptek bennünket a szúnyogok, meg amikor már beáztunk az esővel, akkor van egy ilyen jó reménységünk, hogy egyszer összecsomagolunk, az hazamegyünk végre, megmosakszunk, megszárítkozunk, és a nyugodt kis kőházunkban, meg a rendes ágyunkban alszunk. Na valami ilyesmi ez, átmeneti szállás csupán ez az egész élet. Aztán mond ilyeneket Pál apostol az élete végéről, hogy az én elköltözésem ideje beállott. Keresi Pál azt a kifejezést, ami leginkább illene oda, hogy átmenet e világ és az örökkivalóság között, és azt mondja, hogy megtaláltam a kifejezést, az elköltözés jó szó lesz. És ez a szó itt, ez az elköltözés azt jelenti az eredetiben, hogy az ideiglenesből az állandóba, egy rosszabbból a jobba. Ezt a kifejezést használták, amikor az állatokról, az igavonó állatokról este levették a jármot és az igát, és megpihenhetett. A szállására vitték. Ezt a kifejezést használták akkor, amikor sátort bontottak a katonák például. Ezt a kifejezést használták akkor, amikor a hajót eloldották, és a kikötőből nyílt vizekre mehetett. Ugye értjük Pál sokféle kifejezéséből, sokféle mondatából, hogy átmeneti ez az egész. Hogy ne rendezkedjünk erre az életre, hogy sokkal jobb vár. Ilyet is mond Pál apostol, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, és így mondja, hogy a mi pillanatnyi könnyű földi szenvedésünk az igen-igen nagy örök dicsőséget nyer ezek után, ennek vége lesz. Tehát fontos, hogy józanul lássuk ezt az életet, és amikor nagyon elcsüggednénk, akkor vegyük eszünkbe, hogy Éden ebből sose lesz. Az Édenből kijöttünk egy. Kettő, ez átmeneti szállás, és nem fogunk itt maradni örökre. Nyilván a mi életünket időnként hosszasnak érezzük, vagy hosszadalmasnak, de ahogy öregszik az ember, egyre inkább rájön, hogy nem olyan hosszú ez. Csak egy pillanat. Nem is értjük, hogy telt el 20, 30, 40, 50, 60 év. Lélekben még úgy érezzük, hogy fiatalok vagyunk, még egy csomó mindent nem csináltunk meg. Mennyi tervünk volt? És villámgyorsan elmegy. És még egyet még, mert hogy Isten gyermekei meg a proféták azért is szomorúak, mert sokszor azt látják, hogy Isten népe között is áll a fejetlenség, Isten népe között sincsenek rendben a dolgok, hogy ők sem másak. És a proféta is ezen kesereg, hogy Isten népe, Júda, az ő kiválasztott nemzetsége. Emberek, mi van velünk? Miért van az, hogy Isten népe között is beszivárog a világ, és ugyanolyan eszközöket használunk sokszor, mint a világ. Testvérek, Isten népének krónikus bűne és krónikus nyomorúsága az, hogy szeretne hasonlítani a környező népekhez. Hadd menjünk most vissza oda gondolatba, amikor Izrael elfoglalja az ígéret földjét. És akkor egy nagy váltás van az életükben, mert a nomád vándorló állattenyésztő életformáról áttérnek a letelepült földművelő életformára. És ezzel együtt átveszik annak a területnek nem csak az életformáját, nem csak a földművelést, hanem az isteneit is. És nem véletlenül mondja Isten a honfoglalóknak, Józsuénak és ott a vezetőknek, hogy amikor majd bemész arra a földre, amit az Úr a te Istened ad neked, akkor te ne tanulj cselekedni annak a népnek szokásai szerint. És te ne imádd azoknak isteneit, akik ott vannak. De miért kezdi el imádni Izrael azoknak a népeknek az isteneit? Miért csúszik bele krónikusan Isten népe mindig ebben a nyomorúságban? Miért olyan nagy kísértése számára? Nem teszi ezt nyilván, nem lesz ebből kenyértörés, nem tagadja ő meg az ő Istenét? Nem mondja azt, hogy mostantól elhagyjuk Jahvét, és mást választunk, hanem elkezd párhuzamosan menni a kettő. És akkor tudjuk, hogyha mind a kettő van, akkor igazából egyik sincs. Akkor az erőtlen és a lefele húzó erők mindig erősebbek. És el fogják hajtani a szívét a népnek és a mi szívünket is Istentől. Ennek a kornak is megvannak a maga istenei, nem nehéz ezt megfejteni, de először próbáljuk meg arra válaszolni, hogy miért olyan kívánatosak azok a más istenek. Testvérek, azért, mert kiszámíthatóbb életet ígérnek annál a bizalomjátéknál, amire Isten népe van elhívva. Azok a földművelő népek imádták Baált, meg Aserát, meg a maguk istenét, és akkor megvolt nekik a dolog rituáléja. Ha ezt csinálod, esni fog az eső. Ha ezt csinálod, nem fog esni az eső. Ha ezt áldozol, akkor gyereket születik. Ha ezt nem áldozol, akkor nem születik. És a kezükben tartották ezt az egész ritust. Ez kiszámítható. Ezek az istenek kiszámíthatók. És ma is megvannak ennek a kiszámítható életnek az istenei. Mindenképpen a pénz, meg a vagyon. Hát gondoljanak arra, testvérek, hogy mennyire hiszik az emberek, mennyire meg vannak győződve arról, hogy ha pénzem van, mindent elérhetek, mindent megszerezhetek, mindent, ami kell, az enyém lehet. De azért tessenek ebbe globális méretekben belegondolni, hogy mi a jóléti társadalmak lakosai, az emberiség lakosságának a 20%-a vagyunk. És birtokoljuk az emberiség erőforrásainak a 80%-át. És ez bődületes arány. Hát ahhoz az életformához, amit mi élünk, ahhoz sok pénz kell. Régen egy faluban volt 2 tévé, és nézte 8 család. Most meg van 8 szobában 8 tévé. Hát ez pénz kell, ehhez energia kell, ehhez infrastruktúra kell. Csak vannak pontok a történelemben, amikor belép a történelmi igazságszolgáltatás, és az elnyomottak szokták kérni a részüket, a javaikat, ami nekik is jár. És ez nagyon-nagyon elbillent egyensúly. Ebben rossz belegondolni. A pénzen túl egy másik ilyen Isten az egészség. Az a hallatlan egészségkultúra, ami megy körülöttünk, hát azt hiszem a jó Popper Péter mondta, hogy hát az ember nem foglalkozhat egész nap az evésével. Márpedig e körül vagyunk, hát mit egyél, mit ne egyél, ilyen gombád van, olyan fertőzésed van, ezt hogy védheted ki, milyen gyógynövényekkel, milyen gyógyteákkal, de ezt ezzel szedett. Különböző csodaszerek, egyik újság ezt ajánlja, a másik csatorna azt ajánlja, ez a kettő együtt nem használható, itt olcsóbb, amat iszonyatos mennyiségű ilyen információ ér bennünket, ezzel állandóan foglalkozni kell. És azt mondta ez a jó Popper, hogy és akkor mag egészségesen fogunk meghalni. Miért akarja ilyen minden áron egészségessé tenni magát az ember? És most jó értelemben persze, hogy meg kell őriznünk az egészségünket, amennyire rajtunk áll, mert az Isten ajándéka nekünk. De mert miért féltjük annyira magunkat? Mert muszáj valami biztonságban lennünk, mert fogalmunk sincs, hogy merre sodródunk, mert érezzük, hogy a nyakunkon a halál bármelyik pillanatban átléphetünk ezen, mennyire törékenyek vagyunk, és nincs kapaszkodónk. És nincs kapaszkodónk. Magunkat próbáljuk óvni, mert szalad alulunk minden, és azt hiszük, hogy ha talpon maradunk, meg erőllétünk van, akkor túlélhetünk sok mindent. És amikor a lélek dolgai sehol nincsenek, akkor kezdjük építeni, meg badizni a testet. Amikor elveszítettük az eget, akkor elkezdünk őrülten építkezni a földön. Amikor nincs az Istennel már kapcsolatunk, és már egymással sincs, meg magunkkal sincs, akkor valamit csinálni kell. Valamit kell építeni, valamit állandóvá kell tenni, mert már minden széthullott. És erre még van hatalmunk, hogy tápláljuk magunkat gyógybogyók sokaságával. Fő az egészség. Minden tudat az ember az életéért. Tetszene-e tudni, hogy ki mondta ezt a mondatot? Bőrt bőrért, de minden tudat az ember az életéért. Ha lenne időm, akkor csinálnám belőle most egy kvízt. Ezt a sátán mondja ezt a mondatot a Jób könyvében. Istennek mondja, azt mondja, hogy meg fog téged tagadni Jób, mert olyan beteg. Mindent meg fog tenni az életéért. És nem tesz meg mindent az életéért. Azt mondja, hogy van több, mint ez a puszta földi lét. Aztán ilyen bálvány a hatalom. Hát aki hatalomhoz jut, az már igazán biztos kiszámítható életnek örvendhet. Borzasztó látni, hogy hova züllik az ember, aki nem érett a hatalomra. Hogy mire használja azt, hogy tesz tönkre maga körül mindent. Elképesztő példáit látjuk ennek. Sokszor nem is értjük azt, hogy mint a sorozatban olyan emberek kerülnének hatalomra, hatalmas, magas pozíciókba, akik abszolút alkalmatlanok rá. Egy barátom kérdezte és mondta azt nekem, hogy úgy szeretnék külföldre menni, hogy megnézem, hogy ott is így működik ez, hogy a totál alkalmatlanok választódnak ki valahogy arra, hogy magas székekbe üljenek. Nem tudom, hogy van ez külföldön, de valahogy nálunk ez nagyon-nagyon félelmetes dolog. És hadd mondjak még egyet, a kényelem istene. A kényelem istene. Egyszerű, apró piti dolgok, amik nem úgy sülnek el, hogy 50 méterrel többet kell menni, meg nem találtunk parkolót, meg nem tudom. Olyan dolgokért fölháborodunk, olyan apróságok. Nagyapáink mennyit gyalogoltak, mennyit mentek, mennyire nem volt mit enni, mennyit dolgoztak, nem sziszentek mindenhez. A kényelem istene. Kiszámítható életet szeretne mindenki. És ez kísérti Isten népét is. És nagyon nehezen viseljük a ködöt, hogy nem látunk előre. Isten meg azt kéri, hogy csúsztasd a kezedet az én kezembe, és el foglak vinni a célhoz. De ez bizalomjáték. Egy pár héttel ezelőtt Debrecenből jöttem haza egy este, és így még sosem voltam, autóval jöttem, és körülbelül 2 felező vonalnyit láttam előre. Valahogy mindig én kerültem a sor elejére, és mindenki beállt mögém, és félelmetes volt. Úsztam a ködben, abban a fehérségben, fogalmam nem volt, hogy mi van előttem, bárkit elüthettem volna, éreztem, hogy teljesen ki vagyok szolgáltatva, hiába merezgetem a szemem, semmit nem látok. És valami ilyesmi ez, hogy itt van, most megkezdődött ez az új év, bezáródik mögöttünk a régi, és nincs ember, aki megmondja nekünk, hogy mi lesz holnap. vagy hónap után. Nincs senki, aki tudná. És Isten azt kérje mindenkori népétől, hogy csúsztasd a kezedet az enyémbe. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amit nem ismernek, és ösvényemen viszem őket végig. Meddig és miért? Szokta kérdezni ezt Isten népe nagy keserűen. De azért figyeljünk egy dologra, és én ezt szeretném átadni végül is most üzenetként, hogy Isten gyermekeit akármennyire is leterheli sokszor az a világ, ami őket körülveszi, a tehetetlenségük, a szomorúságuk, az, hogy még többet is látnak ebből, mint a nem hívő, mert nekik a szemüket Isten meggyógyította. És látnak olyan bajt és olyan szenvedést is, ami másoknak föl se tűnik. De hogy van az, hogy Isten gyermekeinek az ajkán mégis időről időre megterem a dicsőítésnek a gyümölcse? Hogy mégis valami módon Istent áldani tudják? Hogy van ez? Beveszik, mint egy nyugtatót, vagy valami ópiumot? Vagy valami vígaszt tapaszt lesz, hogy elkezdünk néha úgy énekelgetni, aztán majd jobb kedvre derülünk? Szeretnék négy példát mondani arra, négy bibliai szereplőt, akik nagy ködben, nagy káoszban, vagy sok-sok nyitott kérdés között jutottak el mégis a dicsőítésnek az örömébe. Valóságosan bajban voltak, valóságos kérdések között, nem a föld felett járva, és mégis valóságos a dicsőítés, ami megszületik az ajkukon. Az egyik legyen Mária, Jézus Krisztus édesanyja, azokban az időkben, amikor jön hozzá Gábriel angyal, és azt mondja, hogy fiat fog születni. Azért most képzeljük el ezt a szituációt, nem fogom ezt nagyon taglalni, de azért ott van Mária egy titokkal. És ott van József, akinek ezt meg kell magyarázni, és ott van egy falu közössége, és ott van egy közösség, és ott van ezer nyitott kérdéssel. Azt mondja, hogy jó, legyen nekem a te beszédet szerint, de fogalma sincs, hogy most mi jön. Azért gondoljuk csak el, hogy micsoda helyzetbe került ő bele. Látott-e két felező vonalnyit előre, mert szerintem annyit se. És mi történik? A sok kérdésével, meg talán nehéz szívével, meg az egyre nehezülő testével elmegy Erzsébethez, egy másik hívő asszonyhoz. Erzsébet hasonló állapotban van, mint ő, ő is gyermeket vár, ő keresztelő Jánost hordozza a szíve alatt, és amikor Mária belép, Erzsébet megszólal. Áldott vagy te az asszonyok között, és micsoda tisztesség az, hogy az én uram édesanyja jön hozzám. Mert mikor beléptél, a magzat már is repesett a szívem alatt. Mert bizony boldog, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket neki az Isten mondott. Testvérek, Mária egy szót se szólt még neki arról, hogy vele mi történt. Nem mondta el, hogy te képzeld el. Mit szólsz ehhez? Mit gondolsz erről? Semmit nem mondott. De Erzsébet kijelentést kapott is. Erzsébet prófétai szót mond ennek a fiatalasszonynak. Direkt megkerestem ezt a részt, és mikor befejezi Erzsébet a mondani valóját, és boldog az, aki itt, mert beteljesednek azok, amiket neki az Úr mondott, most tessenek figyelni, akkor mondta Mária. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotjára, mert mostantól boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. Az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van. Hatalmas dolgot tett karjának ereje által. Elszéleszti a szívük gondolatában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen. És felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Tetszenek érteni, hogy micsoda hála ének ez, Mária szívéből fölfakad a hála. Semmi nem változott. A titok mindig titok, a teher az, mi mindig teher, azért gondoljunk bele, hogy mi vár rá. Nagy pocakkal lebandukolni Betlehemig, ott az a nyomorúságos helyzet, a szülés, kirekesztve az istálóban, menekülés Egyiptomba, csecsemőgyilkosság Júdában, vissza Názáretbe, az ő fia, akiből semmit nem ért, aztán az, hogy mások se értik az ő fiát, aztán a keresztre feszítés. Szeretnénk egy ilyen forgatókönyvet? És mégis. A külső körülmények nem változtak. De micsoda röpte van Mária hála énekének. Sokkal többet lát már, mint az ő kis ügye, mint az ő terhessége. Gazdagokról, hatalmasokról, Isten ügyéről, Isten ígéretének a beteljesedéséről. Mintha egyszer csak más szemszögből láttatná meg vele Isten a dolgokat. Isten felől kezdi látni. és fölfogad a szívében a hála. Testvérek, így születik kis sötét, kis földi világunkban Isten gyermeke szívében a dicsőítés, hogy Isten felemeli, vagy magához emeli, azt mondja, hogy ülj ide mellém, innen nézd meg. Isten szól valamit, mond valamit, és tele leszünk hálával. Ugyanezt Ászáf, 73. Zsoltár, nem fogom elmondani, hasonlóan panaszkodik Habakukhoz, micsoda dolog az, hogy a gazdagok így élnek, hogy halálukig nincs nyomorúságuk, és nincsenek gondjaik, és vannak jó ügyvédeik, és mindig kimossák őket. Nincs következménye annak, amit csinálnak. És azt mondja, hogy de bementem az úrházába, és itt történt valami változás. Bementem az úrházába, beszéltem az úrral, és az a pár vers, ami ezután jön, egészen más. Azt mondja, hogy megértettem az ő dolgukat. Megértettem, hogy nagyon síkos földre helyezted el őket, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amin ők járnak, hogy tojáson lépkednek. És az a vége, hogy kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, te maradsz, ó Isten, mindörökre. Semmi nem változott kívül. De ő tele van hálával, és tele van dicsőítéssel. És hadd mondjak még egyet Pál apostol. A Filippi levelet, ha tetszenek olvasni, a végén az áll, hogy mindenkor örüljetek. Semmifelől ne aggódjatok. Imádkozzatok, mondjátok el az aggodalmaitokat Istennek, és válaszol. Tele van Pál örömmel. Írja ezt egy büdös börtönből, kalodába zárva, és masszerekhez kötve. Honnan van az öröme? Valahol említi azt, hogy Isten áldja meg Onéziforoszt és az ő háza népét, aki bejött hozzám, és nem szégyelte az én bilincseimet. Isten tudja azt, hogy néha szüksége van az ővéinek arra, hogy valakitől szót halljanak, valakitől profétai beszédet, egy igét. Onéziforosz bement a börtönbe Pál számára, ez az ember volt akkor a gyülekezet. Ez az egy ember volt számára a gyülekezet. És tele örömmel tud jót mondani és reménységet adni, sőt azt mondja, hogy az az én helyzetem, amiben vagyok, látom, hogy az evangélium hirdetésének az előnyére van. Értjük, hogy aki szűk nyomorúságát kitágította Isten, és azt mondja, hogy nagy távlatokba nézd, az evangélium hirdetésének az ügyét nézd, az üdv történetet nézd, Pál, és innen nézve a te helyzeted, az előnyére van az evangéliumnak. Csak ők hiszik, hogy bezárhattak. Csak ők hiszik azt, hogy lassíthatják az ügyet, vagy Istent visszafoghatják, hogy megkötözhették az evangéliumot. Az igen, nincsen bilincsbe zárva. És hadd mondjak még egy utolsót Jézus Krisztusnak az élettörténetéből, azt a részt, amikor ő már a Getsemánéban van. És azt olvasok ott, hogy hallél zsoltárokat énekelve, mentek ott a kertben. És azért gondoljunk bele abban, ami ő rá várt, és nem volt egy vidám este, már túl voltak az áruláson, túl voltak a vacsorán, Jézus tudta, hogy mi történik. Egyáltalán a búcsúnak a hangulata lengte át ezt az egészet, meg az, hogy Jézus tudta, hogy fenik már a tőröket, és fenik a késeket, és az ördög már készülődik, és bújtogatja maga embereit, és meg lesz holnapra mindenki, aki kell a képhez, aki kell a díszlethez, dramaturgiailag a hamis tanúk, mindenki, a tömeg, a kereszt, a szög, a kalapács, minden ott lesz. Hogy tud Jézus mégis énekelni? Amikor angya jön és erősíti őt, üzenet az égből, amelyik talpra állítja, Isten letörli a verítékét, és ad erőt szembe menni azzal, ami következik. És dicsőség legyen neki most is mindörökké, a jók nagy pásztorának, aki ezt vállalta, és akit kihozott az Isten a halálból, örök szövetség vére által, azért, hogy minket újjászüljön, élő reménységre, ugyanazzal az életre, ami neki van, az örökkévalóra, elmúlhatatlanra, és aki felkészít bennünket itt ebben a világban is minden jó cselekedetre. Befejezésül a Habakuk könyvének a végére, ha visszamegyünk, azt írja ott ez a próféta, hogy megcsal majd a fügefa gyümölcse, mert nem lesz rajta. A bűn bűn marad. Az, amit megkavartunk a földön, az meg lesz. A következmények meg lesznek. Kifogynak az ökrök az akolból, a szőlőnek nem lesz termése. A következményeket meg kell tapasztalni. Amit az ember megkavart, azt meg kell inni. Amit vetettünk, le kell aratni. De azt mondja ott Habakuk, hogy de én mégis dicsőíteni fogom Istent, és én mégis örvendezni fogok az én szabadító Istenemben. Testvérek, ha szabad, akkor akár programként is elkérhetjük Istentől a következő hetekre, a bőjt időszakára. hogy tudjunk odaállni az őrhelyre. Azt mondja Habakuk, hogy őrhelyemre állok. Ezen a ponton kapta ő is meg a szabadítást. Körülnézett, azt mondta, hogy ez borzasztó. Ez borzasztó. Aztán azt mondja, hogy őrhelyemre állok, ahol csak Isten van és én, gondoljunk egy éjszakai őrségre. És csendben vagyok, és hallgatom, mit szól hozzám, és az én panaszom szavára, mit válaszol. És Isten válaszol. Segítsen Isten abban, hogy tudjunk több időt szakítani, vagy ami akadályozza ezt a csendes őrhelyre állást, azt most tudjuk félretenni, hogy panaszunkra válaszolhasson. Tudom, mindenkinek van panasza, hogy ő magyarázhassa meg azt, amit látunk magunk körül, vagy emeljen az ő trónja karszékére, hogy onnan lássuk a dolgokat, és megteremhesse bennünk a hálának és a dicsőítésnek a gyümölcsét. Amen. Édesatyánk, csodálatosak a te dolgaid, és csodálatosak a te nagy tetteid. Cselekvésed mindig megvigasztal bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy kivesz bennünket ennek a világnak a horizontális röghöz kötöttségéből, sárba ragadtságunkból, testünk, lelkünk földhöz tapadtságából. Köszönjük, hogy mindig egy másik dimenziót nyit, és úgy megvigasztal, hogy ebben a világban te is hatalmasan munkálkodsz. Bocsáss meg, hogy dicsőítés és hála nélkül járunk sokszor ebben a világban, mintha te nem is léteznél, mintha nem is járnál itt. Kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy meghalljuk azt a szót, ami minket megvigasztal, hogy tele lehessünk énekkel, és jusson ebből másoknak is. Kérünk, engedd látunk, Úr Jézus, hogy a próbák, nyomorúságok is áruhában köztünk járó áldások. Engedd megtapasztalnunk is ott, hogy bizonyságot tehessünk majd ezekről. Hogy amiről azt hittük, hogy a vég, az valami jónak a kezdete volt. Amiről azt hittük, hogy sötétség, azt te világossá tetted. Amiről azt hittük, hogy teljesködés, járhatatlan út, azt előttünk megnyitottad és azon végigvittél. Kérünk szépen téged Jézus Krisztus nevében, hogy ezt a bizalmat, beléd vetett bizalmat, hogy nem hagysz el, egy percre sem feledkezel el rólunk, hogy jót akarsz, hogy megígérted, hogy jó helyre viszel, hogy megígérted, hogy megőrzöl, hogy megígérted, hogy beviszel Isten országába, hogy az ebbe vetett bizalmunkat el ne dobjuk és el ne veszítsük. És tudjuk félretenni azokat a gondolatokat, amik mást mondanak, vagy azokat félretolni a szívünkből, akik mást mondanak. Kérünk, erősíts meg bennünket, Úrunk, a hitben. Állj meg a ránk következő héten, hogy el tudjuk végezni a te neved dicsőségére a munkánkat, hogy az is dicsőítés legyen, és szolgálat, és Isten tisztelet. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.